Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok. Október 1-én nagyszabású katonai parádéval ünnepelték meg Pekingben a Kínai Népköztársaság megalakulásának 70. évfordulóját. A szovjet időket idéző felvonuláson a Tiananmen téren 15 ezer katona és több száz hadijármű haladt el az ország egykori és jelenlegi vezetője előtt. Kinek szólt, illetve szólhat ez az erődemonstráció? A külvilágnak, vagy a kínai embereknek?
És ugye 70 éves a Kínai Népköztársaság, október 1-e a nemzeti ünnep, a legfontosabb ünnepe ennek az államnak. Nagyon furcsa lett volna, hogyha nincsen katonai parádé, mert különösen kerek évfordulókon azért mindig volt, vagy majdnem mindig volt az elmúlt 70 évben. Tehát ezt muszáj volt igazából megcsinálni, mert hogyha nincsen katonai parádé, akkor az a kérdés, hogy miért nem volt, és akkor abba próbálunk dolgokat belemagyarázni. Azért az alap címzetje ezeknek a felvonulásoknak és ünnepségeknek természetesen a belső közvélemény. Tehát mi azért azt hiszük mindig a kínaiakról, hogy biztos azért csinálnak ezt meg azt, hogy majd az amerikaiak meg a külvilág meg mi mit fogunk hozzászólni. De nem, hát azért saját maguknak, a saját közvéleményüknek játszanak a kínai vezetők is, és hát egyfajta másodlagos címzet volt a nemzetközi közvélemény is.
És már szinte szokássá vált, hogy több fegyvert első alkalommal ezen a katonai parádén mutatnak be, már amennyire bemutatják, így most először láthatta a világ a légierő legújabb helikopterét, egy új kínai gyártású stratégiai bombázót és az új kínai fejlesztésű közepes és hosszú hatótávolságú bombázót. A legnagyobb érdeklődés mégis a Dongfeng 41 típusú interkontinentális ballisztikus rakétát övezte, ugyanis ez elméletileg az Egyesült Államok bármely pontját képes elérni. Mit lehet ezekről az új fegyverekről tudni? Mennyire korszerűek és megbízhatók?
Azok a fegyverek, amelyeket az elmúlt 10-15 évben Kína kifejlesztett, azok azért már nagyon korszerűek. Ugye volt egy időszak, hogy Kína le volt maradva a világtól haditechnikailag is, és tulajdonképpen a 90-es években lábon fölvásárolták az orosz hadipar termékeit, de most már azért nagyon komoly kutatásfejlesztés folyik Kínában is, és azt lehet mondani, hogy ezek világszínvonalak. Legalábbis az amerikai szakértők, akik valószínűleg azért értenek hozzá, és így látják, hogy mit tudnak ezek a fegyverek, nem nagyon szokták azt megkérdőjelezni, hogy ezek nagyon komoly high-tech fegyverek.
És mekkora összegeket költ Kína a fegyvereinek korszerűsítésére? Mik a főbb irányok? A haditengerészet? A szárazföld?
Kínának van egy ilyen alapvető stratégiai dilemmája, hogy szárazföldi hatalom is, meg tengeri hatalom is. Tehát neki nagyon nehéz dolga van, mert mondjuk Amerika az lényegében egy szigetország, Mexikó meg Kanada nem komoly szomszédok, vagy annak idején mondjuk Nagy-Britanniának se kellett a szárazföldi hadseregét nagyon fejlesztenie. A szárazföldi hatalmak pedig ugye elsősorban a szárazföldi hadseregüket fejlesztették, de hát Kínának van egy több ezer kilométeres tengerpartja, és szeretne globális hatalom lenni, ahhoz flottára, légierőre van szüksége, meg van egy sok ezer kilométeres szárazföldi határra is olyan nem igazán kellemes szomszédokkal, mint mondjuk Oroszország vagy India. Tehát mind a két terület fontos, de azért az elmúlt években a nagyobb nyilvánosságot azt a flotta fejlesztés kapta. Nyilván azért is, mert elsősorban ez fenyegeti a nyugati vagy az amerikai tengeri hegemóniát, tehát ők sokat írtak arról. Illetve a távol tartó képessége a kínai hadseregnek, tehát azok a rakétaelhárító rendszerek, hajó, tenger alattjáró elhárító rendszerek, amiket szépen kitelepítenek a Kínát övező szigetekre, és azzal ugye nem tudják megtámadni Amerikát, de azt el tudják érni, hogy Amerika se tudja a kínai szárazföldet megtámadni.
És mire van szüksége, illetve miért van szüksége Kínának erős haderőre? Ez egy általános és természetes velejárója a gazdasági megerősödésnek, mert a kínai vezetők folyamatosan és következetesen a békés fejlődést hangsúlyozzák. Valószínűleg ezzel határozzák meg magukat Amerikával szemben.
Nem nagyon látunk még olyan nagy hatalmat, aki, vagy amely ne fejlesztette volna a hadseregét a lehetőség határáig. Ez azt hiszem, hogy a politikának a logikájából adódik. Tehát még nem volt olyan nagyhatalom, hogy egyedül Japánt lehet talán kivételnek említeni, aki ugye alkotmányába foglalta még a háború utáni felbuzdulásban, hogy nem tart hadsereget, de persze Japán is tart hadsereget, csak nem hadseregnek hívják. Kínának meg nincsen rendelkezés alkotmányában. Hát ugye egyrészt azért egy ellenségesnek tartott környezet veszi körül Kínát, tehát egy csomó határa például nincsen tisztába téve, például Indiával komoly határvitái vannak, Japánnal szigetvitái vannak, az összes dél-kelet-ázsiai országgal szigetvitái vannak, tehát nekik olyan konfliktusai is vannak, amiken mi már Európában azért régen túl vagyunk. Másrészt pedig ugye mégiscsak globális hatalommá kezd válni Kína, és érdekeltségei vannak Afrikában, meg Dél-Amerikában, meg Dél-Kelet-Ázsia minden pontján, szinte mindenhol a világon, és igazi nagyhatalomként akkor tud működni, hogyha ezeket az érdekeltségeket meg tudja védeni, ehhez pedig erőkivetítő képességek, tehát flotta kell, repülőgéphordozók kellenek, olyan légierők kell, amelyet bárhol be tud vetni a világ bármely pontján.
És mennyire próbálja Kína a saját haderejét a határain kívül használni, mondjuk ENSZ békefenntartó missziókban. Mennyire próbál bekapcsolódni a nemzetközi közösség katonai rendfenntartó működésébe? Mert hogy ezzel is meg tudja mutatni, hogy annyira erős, hogy akár a határain túl sok ezer kilométerre is el tud vállalni feladatokat. Célja ez Pekingnek?
Most már igen. Kínának az alapvető külpolitikai doktrináját, a be nem avatkozás a másik területi integritásának a tiszteletben tartása jelenti. Tehát az a mindenféle intervenciókat el szokta ítélni, vagy legalábbis például, hogyha Amerika mondjuk, amikor megtámadta Irakot, vagy Afganisztánt, vagy Líbiát, akkor ha nem is vétózott, de tartózkodott, és nem igazán örült ezeknek az intervencióknak. De az ENSZ akciókat kivételként kezeli, és egyre inkább részt vesz bennük, és most már Kína a legnagyobb kéksisakos szállítója a világnak, tehát a legtöbb békefenntartó a világon az Kínából érkezik.
És amik viszont nem voltak láthatók ezen a parádén, azok a kínai kiberképességek, ráadásul ezek tekinthetők az egyik ütközőpontnak az Egyesült Államokkal. Mennyivel jár Európa, Oroszország vagy akár Amerika előtt Kína ezen a területen, ha már egyértelműen sikerült megelőzni ezeket a nyugati országokat, régiókat?
Hát igen, a kiberképességeket nehéz lett volna egy ilyen katonai parádén bemutatni, hogy ott a hackereket felsorakoztatják valami teherautón. Nyilván ezt nem is várta senki. Ugye ez az a terület, amiről igazából senki nem tud. Része a kiberhadviselésnek, a propaganda hadviselés, tehát amikor a másikat megvádoljuk mindenféle bűnökkel, és minden héten megírja az amerikai sajtó, hogy melyik amerikai céghez, meg állami vállalathoz törtek meg miféle kínai hackerek. Nem tud a dolog természetéből fakadóan, nem tudhatjuk, hogy ezekből mennyi igaz, mennyire veszélyesek ezek a tevékenységek, és hát azért azt se feltételezhetjük, hogy mondjuk Amerikában nincsen ilyen jellegű tevékenység, ami esetleg nem még kiterjedtebb, mint a kínaiaké. Sőt, az amerikaiaknak nincs is ugye szükségük olyan tevékenységre, mint a kínaiaknak, hiszen a adatainkat mi is mindannyian önként és dalolva kiszolgáltatjuk a nagy amerikai cégeknek, és ez a világ nagy része itt van. Tehát én nem hinném, hogy ebben a játszmában bárki ártatlan bárány lenne, de az biztos, hogy nyugati szakértők, akik a saját ilyen képességeikről nem nagyon szeretnek beszélni, az oroszokat meg a kínaiakat első osztályú kiberharcosokként szokták bemutatni.
És amit már részben említett, hogy kiszolgáltatjuk mi is az adatainkat mondjuk amerikai cégeknek, ezt a digitális technológiai erőt odahaza is beveti Kína, a jelentések szerint olyan rendszereket épít ki, amelyek a saját állampolgárai folyamatos nyomon követésében segítik, a térfigyelő kameráktól a digitális információk gyűjtéséig. Mi a célja ezzel Pekingnek? Polgárai totális ellenőrzése? Lehet ezt mondani?
Ezek a programok, amiket ilyen társadalmi kreditrendszer néven szoktuk emlegetni, hogy megfigyelik a lakosságot, követik az online térbe való viselkedést, meg a valós életbe való viselkedésüket is. A polgároknak ezek még kísérleti stádiumban vannak, tehát még nem állt össze egy ilyen rendszer. Ahol igazából működik ilyen jellegű rendszer, az Xinjiang, az a terület, ahol a muszlim vallású ujgur kisebbség él, akikkel elég sok biztonsági probléma is aggódik. Ugye az alap probléma az Kínában az, hogy ez a meggazdagodás és az online világnak, online vásárlásoknak, az online életnek a hihetetlen népszerűség, ez nagyon hirtelen jött, és nem igen alakult ki ennek a kultúrája, és nagyon sok a visszaélés. Ugyanúgy, ahogy a valós életben is, amikor a 90-es években megszaporodtak az új gazdagok, és mindenki elkezdett autót vezetni, hát ott rengeteg probléma volt ezzel kapcsolatban. És most tulajdonképpen nyilván van az egész mögött egy ilyen politikai megfigyelési szándék is, tehát nem kell féltenünk a kínai kormányzatot, de az egész úgy van kommunikálva, és ezt tulajdonképpen a tapasztalataim szerint a kínai társadalom elfogadja, hogy ezek a mindenféle megfigyelő rendszerek, ezek a törvénytisztelő állampolgároknak a biztonságát védik. Ők, hogyha megrendelnek valamit az interneten, akkor az meg fog érkezni, mert hogyha nem érkezik meg, akkor lepontozzák az eladót, vagy ha rendelnek egy asztalt az étterembe, akkor az le lesz tényleg foglalva, vagy hogyha vesznek egy vonatjegyet, akkor senki nem ül a helyükre, mert ugye ezek a rendszerek kiszűrik a visszaélőket, a megbízhatatlan szereplőket. És ezért az a rendszer, amit mi ilyen szörnyű orwelli megfigyelő technológiának tartunk, az Kínában per pillanat kifejezetten népszerű a viszonylag független közvélemény kutatók felmérései szerint is.
De vajon az emberek mit mondhatnak erről, illetve mennyire jöhet be itt az öncenzúra, mert hogy állítólag a pártellenes kirengéseket is jegyzi, vagy jegyezheti ez a rendszer, és mondjuk megnézheti azt, hogy ki milyen oldalakat nézegetett a közösségi oldalon, azok mennyire voltak mondjuk így a fennálló rend elleniek, vagy mellettiek, és hogy ő hogy reagált ezekre, nyomott egy tetszik gombot, vagy letiltotta azt az oldalt.
Azt hiszem, hogy a kínai állampolgároknak nem tartozik a legfőbb problémáik közé a pártállamnak a léte. Tehát mi itt nyugaton azt hiszük, hogy szétfeszíti a rendszert a belső elégedetlenség, meg a párttal való szembenállás, meg mindenki liberális demokráciát szeretne Kínában, de valóban azért ez valószínűleg nem igaz. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a kínai társadalom az megtanult együtt élni ezzel a rendszerrel. Megérzem egyébként, hogy ennél jobb rendszerük soha nem volt. Tehát a kínai állam az 1000, meg 2000, meg 2500 éve is megfigyelte a saját állampolgárait, csak még nem digitálisan, hanem mondjuk ilyen kölcsönös felelősségi csoport tokba osztva őket, arra kényszerítettek, hogy megfigyeljék és feljelentsék egymást. Ez már az ókorban is így volt. Tehát tulajdonképpen nincs új a nap alatt ebből a szempontból, csak hát a technológia változott. Ehhez a kínai polgárok hozzászoktak, és hát amíg ez a rendszer azért biztosít nekik egy olyan jellegű gazdasági fejlődőt, olyan jellegű jólét emelkedés és középosztályosodást, amit eddig sikerült biztosítani, addig ők nem fognak kimenni az utcára, hogy ők már pedig ők liberális demokráciát is akarnak.
Hogyan ér együtt az elmúlt 70 év és az ön által említett sok ezer éves kultúra? Épít ezekre a hagyományokra a mostani vezetés?
Természetesen, hát Kína azért Kína maradt, nem tud kibújni a bőréből, és rá is játszik a mostani vezetés. Ugye a maói időszakban, tehát az 1949 és 76 közötti időszakban, amikor Mao Zedong volt a párt elnöke, meg az országnak lényegében a első számú vezetője, és időnként az utolsó évtizedében teljhatalmi ura is, akkor történt kísérlet arra, hogy megsemmisítsék a régi kultúrát. Fizikailag történtek is különböző könyvégetések, műemlékrombolások, oktatásból kivettek mindent, ami hagyományos kínai volt, de hát ennek azért már több mint 40 éve van, és a 70-es évek végén hatalomra került új vezeték, elkezdte a hagyományos kínai kultúrát visszacsempészni, oktatásba is, a tévébe is, most már az internetre is, nagy Konfucius film készült, nagy kultusza lett mindennek, ami régi kínai, és a kínai vezetők is most már úgy pozícionálják magukat, hogy ők tulajdonképpen ennek a sok ezer éves államnak, kultúrának a legitim örökösei. Tehát láthatunk ilyen jeleneteket, hogy a pártvezetők elzarándokolnak a régi császároknak, a legendás alapítóknak, kultúrhéroszoknak a templomába, a sírjaihoz, tiszteletüket teszik neki, Konfúciuszt felköszöntik a születésnapján. Tehát tudatos visszanyúlás történik a múltban. Nem utolsó sorban azért, mert a párt rájött arra, hogy a konfucianizmus, ami mégiscsak a hierarchiát, a főnököknek a tiszteletét, az államnak, a közösségnek az elsőbbségét hirdeti, az nagyon is megfelel egy ilyen típusú államnak.
A szocializmus, a kommunizmus, a mozgalom 2019-ben mennyire van jelen Kínában? Mennyire tud ez, vagy tudott ez úgy átalakulni, hogy nincsen középpontban, nincsen központi helyen, ha nincsen?
Némi visszamozdulás azért bekövetkezett a Xi Jinpingi időszakban, tehát a 2010-es években, tehát most már egy picit megint többet foglalkoznak ideológiával, de leginkább külsőségekben. Tehát Mao több helyen megjelenik, mármint nem élőben, hanem képmásai utalnak rá. Ugye, hogyha megnézzük most a 70. évfordulón a díszszemlét, akkor ott láthatjuk, hogy Xi Jinping az egy Mao zubonyban volt, Mao arcképe alatt mondta el a nagy beszédét, és egy rögtön egy Mao idézettel nyitott. Tehát ilyen módon külsőségekben, gesztusokban kötődik a kínai szocializmus eredet, téhez, de igazából ami most hivatalos, tulajdonképpen az inkább egy ilyen posztmodern, szinkretikus ideológia, aminek része a maoi eszmék, része valamennyi osztályelmélet Marxtól, meg része a régi kínai hagyomány is.
És része az is, hogy ebben a furcsa közegben nagyon sok milliómos, sőt milliárdos van. Egy friss felmérés szerint a világ országai között a második vagy harmadik helyen van Kína, a milliómosok között. Hogy tudott ez a réteg kialakulni egy olyan rendszerben, amelyben tulajdonképpen az állam a fő tulajdonos és a fő szereplője a gazdasági folyamatoknak?
Hát azért máshol is láttunk olyat, hogy hirtelen megjelentek milliómosok egy olyan folyamatban, amikor az állami tulajdonú gazdaságból hirtelen magántulajdonú gazdaság.
De nem lett. Feltétlenül százezres vagy milliós.
Itt milliós nagyságrendről van szó. Szóval én tudomásom szerint másfél millió milliómos van Kínában, dollárban számolva, tehát hogyha jövőben nézzünk, akkor jóval több ennél.
Forintban meg pláne?
Forintban pláne, igen.
És hogy alakult ez ki, ez a magángazdaság, illetve a kereskedelem hatása, vagy azért más összetevők is vannak? Ugye Xi Jinping, mint említette, indított a korrupció ellen is egy jelentős harcot, részben állítólag azért, hogy a politikai riválisaival nagyjából le tudjon számolni.
Hát ugye, hogy mondják ezt Magyarországon, az átmenet zavaros évtizedei Kínában is elég zavarosak voltak. Tehát a 80-as, 90-es években, meg még a 2000-es években is, azért lezajlott egy olyan átalakulás, hogy az állami meg a köztulajdonból magántulajdon lett, és ebben az átalakulásban sokan jól jártak. Tehát nyilván azok a helyi pártitkár, akinek sikerül a saját unokaöccse számára privatizálni a nem tudom, ingatlant, amin aztán az majd lakó telepet épít, vagy gyárat épít, vagy egyebeket. Tehát ilyen jellegű történetek is vannak. Tehát ez a nyers korrupció, a privatizációhoz kapcsolódó korrupció. Nepotizmus, illetve hát vannak olyan sikertörténetek, amikor különösebb állami szerepvállalás nélkül egész egyszerűen egy vállalkozónak bejött az élet, és mondjuk Jack Ma a szegény angol tanárból egyszer csak a Alibabának a elnök vezérigazgató tulajdonosa lett. Nyilván az utolsó fázisban már ott az állami szerepet játszott, de ott az eredet, tehát az első millió is viszonylag tisztán volt megteremtve. Tehát sokféle élettörténet, meggazdagodás történet van. Nyilván ez a korrupció ellenes hadjárat, ami már 2013 óta zajlik, ez természetesen alkalmat teremt Xi Jinping ellenfeleinek a megsemmisítésére, de arra is azért alkalmat teremt, hogy a legkirívóbb, és egyébként az alsó szintekhez a legközelebb álló korrupciós esetek, amik a leginkább zavarják az egyszerű embereket, azokat valóban visszaszorítsák.
De a hierarchiában hol helyezkedik el ez a másfél millió ember, mert nem feltétlenül pártfunkcionárius, nem feltétlenül az állami intézményrendszer része, viszont hatalmas gazdasági potenciál van a kezében, és hát ezáltal erő is, és hatalmas pénz. Szóval ők hol helyezkednek el, hogy tudja ezt kezelni ez a rendszer?
Volt egy trükkje a kínai kommunista pártnak, még a 2000-es évek legelején, amikor is még Jiang Zemin-nek, a kettővel ezelőtti államelnök pártfőtitkárnak az egyik utolsó intézkedése az volt, hogy az úgynevezett három képviselet elv szellemében beengedte a tőkéseket a pártba. Ez ugye máshol nem nagyon történt meg a kommunista párttal, de itt ki lett mondva, hogy a kínai kommunista párt az mindenféle haladó erőt képvisel az országban, tehát az nem egy munkáspárt és nem egy parasztpárt, meg nem csak az alsóbb rétegeknek vagy osztályoknak a pártja, hanem a haladó erőket képviselő nagytőkések, milliomosok, részvénytulajdonosok, egyebek is beléphetnek a pártba, és ezt nagy számban meg is tették, úgyhogy azt lehet mondani, hogy Kínában nem alakult ki egy párttal, vagy a pártállammal párhuzamos elit, gazdasági elit, aki aztán fenyegethetné a pártnak a hatalmát, hanem ez a gazdasági elit, ez teljes mértékben összefonódott a pártelittel, beléptek a pártba, és lényegében ugyanaz az a társaság, most a gazdasági elit, meg a politikai elit. Ugye az előbb említettem Jack Ma-t, az Alibabának a tulajdonosa, tehát ő is egyébként a kínai kommunista pártnak a tagja.
Viszont az egy dolog, hogy tag, viszont hatalmas befolyása van, vagy lehet a kínai közvéleményre, közvélekedésre az Alibabával?
Azért arról gondoskodva van, hogy így mondjam, hogy az Alibaba ne olyan irányba befolyásolja a közvéleményt, ami az a pártnak nem tetszik. Éppen ellenkezőleg ezek a milliárdosok, akik egyébként ugye annak köszönhetik a vagyonukat, hogy ez a párt ez hatalmon van, összetartja az országot, biztosítja a békét, biztosítja a biztonságot, biztosítja a gazdasági fejlődést, tehát ők nem állnak szembe a párttal. Tehát ezek a milliárdosok azért szépen belesimulnak a rendszerbe, és a gazdasági befolyásukat nem a rendszer aláaknázására, hanem inkább az alátámasztására fordítják, már csak azért is, mert őnekik azért nagyon kell arra vigyázni, hogy még mindig él 7-800 millió szegénységben tengődő paraszt, vidéki munkás, vándor munkás Kínában, akik hogyha muníciót kapnának hozzá, akkor a párttal is, meg ezzel az új elittel, meg az új középosztállyal is szembe mennének, és ez azért elég veszélyes tud lenni a történeti tapasztalatok alapján.
Fontos a politikai hatalom megtartásához, hogy hogyan teljesít a gazdaság? Hogyha mondjuk pár éven belül recesszióba kerülne a kínai gazdaság, megingathatná a politikai hatalmat?
Igen, nem biztos, hogy végveszélybe kerülne a politikai hatalom, tehát nem szabad a KKP uralmának az erejét megkérdőjelezni, de az tény, hogy az elmúlt 40 évben a párt legitimációja az arra épült, hogy mi adunk nektek gazdasági fejlődést, ti meg cserébe nem nagyon feszegetitek azt a kérdést, hogy mit keresünk mi ott a hatalomban. Egyfajta ilyen káderi alkhoz tudnám ezt hasonlítani, csak itt nem Trabant meg hétvégi telek volt, hanem sokkal nagyobb méretű dolgok, meg luxusautók, meg luxusapartmanok, meg egyebek. Ha megállna a gazdaság, az bizony ezt az alkut felboríthatná, és akkor esetleg lennének, akik megkérdeznék, hogy jó, eddig jók voltatok nekünk, de most mit kerestek még mindig ott, és miért van az, hogy mi titeket nem választottunk meg?
Hogy mi jöhet ezután, arról hamarosan beszélgetünk. Az Aréna mai vendéges Aláth Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője. A hírek után tehát innen folytatjuk.